Én is örömmel köszöntöm a testvéreket, a körzet itt levő testvéreit, mindazokat, akiket ismerhetek, és azokat is, akiket talán kevésbé ismerhetek. Engedjék meg a testvérek, hogy ne rögtön az ige olvasásával kezdjem, hanem egy picit úgy legyen ennek egy folyamata, és majd fogok hamarosan igét is olvasni. Amikor egy következőt hallhatjuk, hogy van egy olyan ember, és vannak olyan emberek, akik minden nap keresik az Urat. Szeretnék megismerni Isten útjait, akinek az igazság tetteihez, ehhez van kötődése, és azt akarja, hogy igazak legyenek a tettei. Igaz döntéseket kérnek az Istentől, és szeretnének Istenhez közel lenni, közel kerülni. Ez olyan milyen szép leírás. Nem tudom, hogy hogyan jöttünk el ma erre az alkalomra. Erre a hálaadó összejövetelre, hálaadó Isten tiszteletre. Milyen szívvel, milyen szándékkal. Talán ez az olvasott, pontosabban idézett néhány sor, azt mondhatnánk, azt mondanánk, hogy a legjobbjainkat itt a jelenlévő teremben jelenlévő leginkább, leghelyesebben az Istenhez közeledőkre jellemzőek. Mégis, ha teljes igét olvasunk, tovább is bomlik mindez a számunkra. Éppen ezért, hogy láthassuk mindezeket, az Ézsaiás könyvének az 58. fejezetéhez lapozzunk oda. És ebből szeretném elolvasni gyakorlatilag az egész fejezetet, az Ézsaiás könyvének az 58. fejezetét, majd belőle néhány igét külön is kiemelve, amit az Úr a szívemre helyezett, ez alapján hirdetni az Isten igéjét, az Isten üzenetét. Ézsaiás könyvének 58. fejezetéhez lapozzunk oda, és az első verstől kezdve fogom olvasni, fennállva hallgassa a gyülekezet Isten igéje iránti tiszteletből. Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt, mondd meg népemnek, mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem. Szeretnék megismerni útaimat, mint egy olyan nép, melynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedveléseiteket, mint mert robotosaitokat harcoljátok, hiszen pörölve veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotok a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek, és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit. Szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Hozd meg a kenyeredet az éhezővel. Vidd be a házadba a szegény bujdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságot, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. A rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján, és az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban. Én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak az örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy nekünk is mondod ezt. És arra kérünk, segíts szent lelked által, hogy ebből megértsük azt, amit nekünk itt és most személyesen üzensz, és mint gyülekezet, vagy mint körzet, amire fel akarod hívni a mi figyelmünket. Kérünk, szent lélek Isten, végezd a te munkádat mindannyiunkban. Amen. Tessenek helyet foglalni. Délelőtt már említettem, hogy tegnap még Berlinben voltam az Európai Baptista Missziónak egy vezetőségi ülésén, ahol a különböző dolgokról beszélgettünk így, ami a világ missziót érinti, és hát Afrikából, Dél-Amerikából, Latin-Amerikából, illetve Indiából is voltunk együtt, meg európaiak, és hát ilyenkor egy ilyen missziós vezetőségi megbeszélésen előkerülnek a jó dolgok, a beszámolók, de a nehézségek is. És hát előkerülnek azok a dolgok, hogy mondjuk egyik afrikai országban valakik úgy bánnak a misszió javával, mintha a sajátjuk lenne. Vagy másutt más történik. És nehézségek és küzdelmek, amikkel meg kell harcolni, meg kell küzdeni. De ne menjünk olyan messzire, talán történik ez néha a mi országunkban is. Hallottam, az indiai testvér, a képviselő beszámolt arról, hogy Indiában a kormányzati szinten milyen súlyos problémát jelent a korrupció, azt hiszem, hogy nincsenek ezzel egyedül, de hogy az egyik miniszter, nem tudom mekkora összeget, hát nem tudom, hogy is mondjam ezt jól magyarul, félre rakatott valahogy magának, és azt mondják, hogy talán Bill Gatesnek van még olyan háza, amiben ha bement ő a ruhájával, akkor a ruhájának a színéhez igazodik a fala, a szobának. Mert hogy olyan a dolga, és azt mondja, Indiában ezt meg lehet csinálni, és most leleplezték ezt a korrupciót, és próbálnak valamilyen törvényt hozni arra vonatkozólag, hogy megváltoztassák ezeket a dolgokat. De az ember az ember. És Afrikában és Indiában, de Magyarországon is, talán még Egerben is, talán még az egri körzetben is, ember az ember. És bűnös ember a bűnös ember. És amikor most összejövünk egy hálaadó napra, és imádni akarjuk az Istent, akkor a legnagyobb bűn az lenne, hogyha van az életünk olyan, ami van, és tele van esetleg sok mindennel, aminek nem kellene, hogy ott lenne, és most megpróbáljuk az egészet magunk mögé rakni és elfelejteni, és most valamit csinálunk, úgymond az Istennek, valamit mondunk az Istennek, elfelejtve mindazt, ami van az életünkben, vagy legalábbis megpróbálva elfelejteni, és aztán utána hazamegyünk, és azt gondoljuk, hogy egy szép napon voltunk. Ez az, amiről az ige így beszél, és az Isten arról beszél, hogy kiáltozzál hangosan ebben az ügyben, mondja a prófétának, hogy mindenki meghallja, hogy ez nem az Isten gondolata. Nem az az Isten gondolata, hogy valahogy az életünk és az Istennel kapcsolatos dolgok közben az életünk ezzel, hogy külön váljon. Én néha úgy szoktam fogalmazni, mint hogyha egyes embereknek két feje lenne. Egy a hétköznapra, egy meg a vasárnapra. Vagy két arca lenne, egy a vasárnapra, egy meg a hétköznapra. Istennek ez nem tetszik. És nekünk is, valljuk be, nagyon kényelmetlen, ha valaki így van. Emlékszem én is bizonyos szituációkra, amikor Istentől távol voltam, hogy milyen rettenetes dolog az, amikor szüleimmel megyünk a gyülekezetbe, de a szívem meg másút van, és egészen másképpen mennek a dolgok. Ebben az igében egy nagyon érdekes helyzetet olvashatunk. Ha ezt az igét, amit külön előtte idéztem, kiemelnénk, és csak ezt néznénk, akkor azt mondhatnánk, hogy mint a hívőknek a sokasága gyűlt össze az Isten dicsérni és imádni, tisztelni, hálát adni. Hiszen minden nap keresnek engem. Hiszen szeretnék megismerni az én útaimat. Szeretnék az igaz döntéseket kérni az Istentől. És közel lenni ő hozzá. Ez mind nagyon szép és jó dolog. Nagyszerű dolog. De azt mondja erre az Isten, ráadásul még azzal is megspékelik, hogy böjtölnek Isten előtt, Istent imádva és a törvényeket megtartva, az akkori rendnek, az Isten tiszteleti, vallásos élet rendjének megfelelő módon viselkednek, úgymond mások számára akár szinte példamutatóan is viselkednek, legalábbis ezen a területen. De azt mondja az Isten, hogy állj, 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 én népem, és kiáltozzál te pedig, Ézsaiás próféta, hogy kell, hogy fölébredjen az én népem. Két hibára, egészen pontosan bűnre hívja fel az Isten népének a figyelmét itt, ebben az ígében, a prófétán keresztül az Úr. Az egyik, ha az Istennek félretett idő, ha az Istennel való közösségnek a lehetőségét, alkalmát, idejét valami megfertőzi. És az nem olyan, mint ami ennek kellene lenni. Ha mi Isten tiszteletünk, ha az Isten imádatunk, ha az Istennel való közösség ápolásunk nem olyan, mint amilyennek annak kellene lenni. Ahogy olvastuk, hogy ahelyett, hogy az Isten imádata történne, eközben ezen a napon a keftelések, az ügyek megbeszélése folyik. Ahelyett, hogy úgymond a templomba, az Isten házában ott akkor az ő népe az Isten felé fordította volna az arcát, egymás felé fordulnak és egymással tárgyalgatnak mindenféle ügyekről, dolgokról. Az egyik hiba, az egyik bűn, amit azt mondja az Isten, hogy profétán keresztül, hogy ezt ő nem látja helyesnek, hogyha ez a része az életünknek, a közösségünknek, közösségi életünknek nincs a maga megfelelő helyén is rendjén. Kedves testvérek, hálára, hálaadásra gyűltünk össze. Isten imádatára gyűltünk össze. De figyeljünk csak meg a szívünket. Azonnal elkezdünk oldalra nézni. Olyan könnyű oldalra nézni, és olyan nehéz fölfele nézni. Olyan könnyű a másikra nézni, olyan könnyű ügyeket, dolgokat elővenni, olyan könnyű mindenféle dologról beszélni, és nehéz úgy igazán az Isten jelenlétében lenni. Nehéz igazán ő rá figyelni. Pedig minden egyes ilyen alkalom az Isten imádatának a helye, Isten tisztelet. A legszentebb, legigazabb értelemben ez kell, hogy legyen. Az Isten tisztelete, az Isten imádata, ami megtörténhet. A másik, az pedig az, hogy a vallásos cselekmények, az Isten tisztelet, az Isten imádásának a félretett idők és helyeken kívüli életünk, a mindennapi életgyakorlatunk nem lehet gyökeresen más. Nem lehet elszakított az Istennel való közösségtől. Nem lehet valami egészen más az életem a mindennapokban, és Isten előtt és a gyülekezeti körben pedig valami megint egészen más. Olyan döbbenetes, lehet, hogy kicsit rendhagyónak és talán ünneprontónak is tűnt, amikor olvastam ezeket az ígéket egy hálaadó alkalmon, hogy ilyen módon fogalmazza meg a próféta, hogy robotosaitokat hajszoljátok, pörölve, veszekedve, tesztek azt, amit tesztek, ököllel verekedve, sorolhatnánk. Olyan megdöbbentő. Lehetséges az, hogy valaki áhítatosan összeteszi a kezét, és utána másnak meg ökölbe szorítja. Lehetséges az, hogy valaki a száját imádságra nyitja, hálaadó énekre nyitja, és másnak a veszekedésnek adja át. Lehetséges az, hogy most itt vagyunk hálát adni az Istennek, és magasztalni az ő nevét, és énekeljük, imádkozzuk, elmondjuk, és holnap pedig valami teljesen más, az indulat, a bántás, a netalántán a másoknak rágalmazása történik, jön ki a szánkon. Hogy lehetséges ez? Édes és keserű egy forrásból? Tedves testvérek, hálaadó nap akkor igazi, ha egyértelműek vagyunk. Ha szív teljességéből szól a száj, és a szív teljességéből él az, áll az élet. Éljük a mindennapjainkat. Kedves testvérek, akkor lesz igazi a hálaadó nap, bár jó meleg van, és éppen ezért lehet fizikailag nehéz, de lelkileg felemelő és felüdítő, akkor lehet egy hálaadó nap is, egyáltalán minden egyes Istennel való közösség, ha abban töltöm a napjaimat, az életemet, a mindennapjaimat, és nem kirándulok az Isten jelenlétébe, hanem élek az Isten jelenlétébe. Ez az, ami tetszik az Istennek. Ez az, ami valóságos. A nyár folyamán egy néhány napot töltöttünk itt a Tiszatónál családilag egy kis pihenésre, és többek között arra is sor került, hogy egy csónakkal körbe vigyenek bennünket a tavon. Nagyon élveztük ezt a dolgot. És a halász, illetve vadőr, vagy halőr, vagy nem tudom, hogyan mondjam, mindenféle történettel ismertette a dolgokat. És többek között mesélt egy nagyon, számomra nagyon tanulságos történetet a kormoránról. Vagy Káró katona, vagy nem tudom, hogyan, ki hogyan ismeri jobban. Azt mondja, hogy időnként találnak ilyen kormoránt elpusztulva, úgy, hogy semmiféle külsérelmi nyom nincs rajta. Semmi baja nincsen. Nem lőtték le, nem nyilaszták le, nincs különösebb betegsége. Egy baj van. Nagyobb halat fogott ki, mint amit le tudott nyelni. De olyan falánk, hogy nem engedi el, még ha belepusztul se. Nem engedi el, ha nem tudja lenyelni, akkor sem. És inkább belepusztul, de akkor is. Kedves testvérek, számomra ez egy nagyon tanító ez a történet. Az ember ilyen. Mi magunk ilyenek vagyunk. Néha belekerülünk valamilyen helyzetbe, és azt gondoljuk, azt látjuk, hogy hát ez a miénk, ezt kell tennünk, így kell tennünk. Találkoztam én is, és találkozhatunk sokan már olyan emberekkel, akik látják, hogy valami rossz az, amit tesznek, mondanak, amit döntöttek, vagy ahogyan csinálják a dolgaikat, de valahogy megragadták, és inkább belepusztulnak. De nem engedik. Pedig az élő Isten arra hív bennünket, és erre hív ma bennünket, és ezt szeretném hirdetni, hogy milyen az igazi ünneplés, ami tetszik az Istennek. Milyen az az ünneplés, amelyre hív bennünket az élő Isten. Az egyértelműség ünneplése. Az egy szív, a teljes élet ünneplése. Kedves jelenlévők, kedves testvéreim! Hálát adni az Istennek lehet mondani úgy, hogy az a plafonig száll. És lehet úgy, hogy az Isten szíve is örül benne. És a különbség a kettő között az, hogy ha valakinek a szíve egyértelmű, a szíve egy szívű. Az élete, a szíve az Isten kezében van. És erre hív bennünket az Isten, legyünk ilyen értelemben egyöntetőek, egyszívűek. Nekem az ilyen böjt, nekem az ilyen Isten imádat tetszik, mondja az Úr. Amikor a szívünket adjuk az Úrnak, amikor teljes egészében, amikor a minden napjaink az övé. Az egyik lelkipásztor testvérem fogalmazta úgy, hogy ő munka, mindennapi megélhetésű munka mellett végezte a lelkipásztori szolgálatot, és többször kérdezték tőle, hogy nem akar-e teljes állású, vagy főállású, vagy teljes idejű lelkipásztor lenni, és mondta, hogy ő az. Mert mindig az. Reggel, este, délben, éjszaka az. Miközben mást is csinál, másféle helyeken is dolgozik. De az Úr szolgálja mind ezekben a dolgokban. Isten arra hív bennünket így, hogy a teljes életünk lehessen az övé. Aztán arra hív bennünket az Isten is arra a fajta ünneplésre, arra a fajta hálaadásra, amikor elbocsátjuk az elnyomottakat, amikor összetörünk a jármakat. Az igazi Isten hívő ember az nem önző. Isten népével azért volt baja a prófétán keresztül az Istennek, mert ők önző módon gondolták megélni az Istennel való kapcsolatukat és azt az életet. És miközben az Istennek akartak valamit adni, semmiképpen nem akarták elengedni azokat, akik meg hozzájuk tartoznak, és nekik adósok, akiket ők tarthatnak a kezükbe. Olyanok voltak, mint az Úr Jézus példázatában az a bizonyos szolga, akinek rengeteget elengedett az ura, de ő egy kicsit nem volt hajlandó elengedni a szolgatársának. Olyanok lehetünk, mi emberek, hogy miközben keressük az Isten áldását és segítségét, nem tudunk esetlegesen adni vagy elengedni másoknak. Éppen ezért erre hív bennünket az Isten. A hálaadás akkor teljes, akkor igazi, ha elengedett, hogyha felszabadítod, ha összetöröd a jármot. Sokféle járom lehet, sokféle nehézség lehet. Lehetnek olyan kapcsolati dolgok, amikben valakik úgy valakikkel kapcsolatosan megterhelődtek, és ott van valami nehézség, össze kell törni, akkor igazi a hálaadás, akkor igazi az Isten imádata, ha összetöröd ezeket a dolgokat. Valaki, úgymond tartozik, kész elengedni, és így szeretni. Hogyha kész vagy adni, szolgálni. A baptista közösségeket kezdetüktől fogva jellemzi a szeretet szolgálat. Nem véletlen, hogy a baptista szeretet szolgálat is ennek kapcsán lett ilyen ismert, azért is, nem csupán azért, mert talpra esett vezetői vannak, hanem azért is, mert ez a mi közösségünknek a természetéből fakad, egészen pontosan az Isten igazságából fakad, amit megértettünk és igyekszünk megélni, hogy késznek lenni adni. Adni, és még inkább adni. Mert Isten megáldott bennünket sokféle módon, és éppen ezért kell, hogy tovább adjuk mindezt. És tudom, hogy az egri testvérek ezt gyakorolták és gyakorolják, és benne vagytok ebben mindannyian a körzeten belül. És milyen jó dolog az, hogyha a hálaadás napján, a hálaadásban erre is megemlékezhetünk, hogy Isten erre hívott bennünket. Így lehet igaz és teljes a mi hálaadásunk, hogyha ezt Istennek való örömmel, hálaadással tehetjük, hogy adunk, továbbadunk. Nem nálunk áll meg mindaz, amit kaptunk, hanem tovább adjuk ezt másoknak. Isten ilyen hívőket, ilyen gyermekeket vár, ilyen imádókat keres, akik lélekben és hitben, igazságban imádják őt, és teljes szívvel keresik őt. Akik készek lerombolni azokat a kötelékeket, azokat az igákat, amik lehetnek, és készek így imádni őt az életük teljességével. És aztán ennek következménye van. Ennek következménye van a hálaadó életnek és az Isten szerinti életnek következménye van, amit olvasunk ebben az igében. Az az egyik következménye, ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Miért van az, hogy sok ember úgy érzi, hogy számára, mintha süket csönd lenne a válasz a mennyből? Kérdéseire, imáira, szükségeire? A kérdés, visszakérdezés. Vajon az életünk, a mindennapjaink olyanok-e, úgy fordulunk-e az Istenhez, hogy ő válaszolhat? Igazán válaszolhat és mondhatja azt, amit ő akar? Ha, mint Isten gyermeke, mint a mindennapok hívő életére alapozódó, hálaadásban élő Isten gyermeke kiáltasz az Úrhoz, ő válaszol, jelzi, hogy itt vagyok, és ő fog vezetni, és jól tartani. Ő az, aki ennek alapján kész megáldani. Ebben az igében arról is olvashatunk, hogy az ilyenfajta hálaadó életnek következményei vannak. Az ilyenfajta Isten magasztaló életnek következményei vannak, mégpedig az, ahogyan generációkon keresztül felépül az Istennek a munkája. Úgy olvassuk, fölépítik fiaid az ősi romokat. Falakat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Több dolog található ebben az igeversben. Egy generációkon átívelő folyamat, és egy olyan folyamat, amely azt mutatja, hogy aki az Isten szerinti módon él, annak következménye az mindig a rések befalazása, a felépülés, a megépülés, a megszépülés, az új élet, a növekedés. Míg az ellenkező esetben, hogyha akár az életünk szétválik, akár az Istennel való kapcsolatunk megszürkül, tisztátalanná, egyenetlenné válik, annak a következménye mindig a rések, a falak, akár az alapok lerombolódása. Isten erre hív bennünket, és ezt akarja a mai napban is megerősíteni bennünk. És ilyen életre hív bennünket, és kedves testvérek, itt van egy alap. Meggyőződésem, hogy Egerben és egri körzetben Isten adott egy alapot. Ez még nem a teljes felépítmény. Még vannak rések. Még vannak falak, amiket föl kell húzni. Még van épület, amit meg kell csinálni, és nem pusztán ezekre a falakra gondolok, hanem sok minden másra, amire gondolhatunk. Van, amiket föl kell építeni. Föl kell építeni az emberekben, föl kell építeni a városban, föl kell építeni a misszióban, föl kell építeni a jövőben. Isten hálaadó, egyértelmű embereket keres. Mert az ő imádságukra tud válaszolni úgy, hogy azzá teszi őket. Ezzé, akik felépíthetik az ősi alapokon, az Istentől kapott alapokon a jövőt. Azt a jövőt, amit Isten akar. Többfelé gyülekezeteinkben, az utóbbi időben egy érdekes gyakorlatot figyelek meg. Hálaadó napok kapcsán. Többfelé gyülekezetek elkezdték azt gyakorolni, hogy nem csupán a gyülekezetben tartanak úgynevezett hálaadó Isten tiszteletet, hanem egy széles körben meghirdetett eseményként gyakorolják ezt, és meghívják erre a hálaadási Isten tiszteletre, mondjuk a településnek a vezetőjét vagy vezetőségéből valakit, az oktatási intézmények képviselőiből valakit, rendőrségtől valakit, vagy a bíróságtól valakit, vagy a szociális intézmények részéről valakit, és megkérik őket, hogy jöjjenek és mondják el, hogy mi volt az, ami jó volt az elmúlt évben a városban. És mi az, amiért imádkozhatunk a következőkért. És láttam több olyan gyülekezetet, láttam több olyan helyzetet, amikor éppen ezért egy hálaadás, egy gyülekezeti hálaadási istentisztelet a város ügyévé tudott válni. Kedves testvérek, nem azért mondtam el, mint hogyha ezt most így kellene mindenképpen gyakorolni a jövőben Egerben, de mit látok ebben? Azt, hogy az Istentől jövő igazság, érték, hálaadás az tovább gyűrűzik. Az hiteles. Az egynapos Istennek mondás az hiteltelen. Az életen alapuló hálaadás, Isten magasztaló élet, az hiteles, és éppen ezért vonzó, hatásgyakorló a széles környezetre, másokat is meghív az Istennel való közösségbe. Kedves jelenlévők, kedves testvérek, hálaadó istentiszteleten vagyunk együtt. Jó lenne, ha sok minden dolog, ami a szívünkben ott van, fölfakadna. De hadd tartson az Isten igéje egy tükröt is a mi számunkra. Mennyire valóságos és egyértelmű, Istennek tetsző a hálaadásod. Az életedben, a mindennapjaidban, hogy mutatkozik mindez? Miképpen gyökerezik meg a mindennapjaidban? Másrészt, a mi gyülekezeti alkalmainkon, Isten tiszteleteinken, mennyire látszik meg az, ahogyan keressük az Urat, és imádjuk, és dicsérjük az Urat szívből, igazán, teljesen. Az Új Szövetségben olvasunk egy történetet, ezzel hadd fejezzem be. Lukács 18-ban, 9. verstől kezdődően olvasunk két emberről, akik fölmentek a templomba imádkozni. És nagyon érdekes ez a történet, amikor megnézzük, mert hogyan is imádkozik az egyik? A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked. Eddig jó. Aztán hogyan folytatódik tovább? Hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Hálaadás, és mégis azt olvassuk, hogy az Isten ezt egyszerűen visszalöki a mennyből. Ez számára elfogadhatatlan. Miért? Azért, mert ez az ember gőgös volt, felmagasztalja magát, mondja Jézus. De miért magasztalta fel magát? Azért, mert mögötte ez az ember úgy gondolkozott, hogy ő jó. Azért, mert ez az ember úgy gondolkodott, hogy mások nem olyan jók, mint ő. Azért, mert ez az ember nem értette és nem ismerte az Istent. És ez az ember lehet, hogy bizonyos vallásos cselekményekben igazán példamutató lehetett, csak éppen az Istennel való viszonyában, a kapcsolatában, a vele való alázatában és alázatos imádatában nem jelenik ez meg. És egészen biztos vagyok abban, hiszen a Szentírás teljes kinyilatkoztatásából tudjuk, hogy egyetlen ember sem igaz, ez a farizeus sem volt az, neki is megvoltak a maga bűnei, vétkei, hiányosságai, és ezt nem ismerte fel. Kedves jelenlévő, ne állj meg így az Isten előtt. Uram, köszönöm, hogy milyen jó helyzetben lehetek. Tulajdonképpen egész jó az én körülményem. Nem vagyok olyan rossz helyzetben, mint az, nem vagyok olyan rossz helyzetben, mint amaz, nem követtem el emezt, tulajdonképpen köszönöm, Uram, hogy olyan lehetek, mint amilyen vagyok. Ha csíráját is érzed, látod magadban, az érzéseidben, a gondolataidban, a farizeus imájának, gondolkodásának, akkor hadd tölje össze a Szentlélek Isten most a szívedben ezt. És gyere az Isten elé, hálát adva, de úgy, ahogyan az ez a bizonyos vámszedő tette. Nem, talán nem ezekkel a szavakkal, és nem ezt kell mondanod, de ugyanezzel a mélységes alázattal. Minden, amit kaptam, tőled van. Minden, amit én rosszul tettem, tőlem van. Minden neked kell, hogy köszönjek. Minden belőled indul el. Nem rólam szól az élet és a történet, hanem róla szól, Uram. Nekem kell hozzád igazodnom, nem neked, hozzám. Nem másokra nézek, hanem rád tekintek, és alázattal akarok hozzád fordulni. Akkor Isten meghallgatja imádságodat. Akkor meghallgatja hálaadásodat. Akkor a hálaadásod az maradandóvá lesz a számodra, mert megigazulva, megfrissülve, megerősödve, az Istentől nyert üzenettel és az Istentől nyert bátorítással mehetsz tovább. Kívánom, hogy így legyen.